Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, magasztaljuk az Urat imádságban, és kérjük az ő áldását együttlétünkre. Örökkévaló Urunk, Jézus Krisztus, dicsőítünk téged és magasztalunk, aki meghaltál a Golgota keresztjén, de harmadnapra föltámadtál és élsz. Köszönjük, hogy ülsz az Atya Istennek jobbján, és hallod, amit neked mondunk. És köszönjük, hogy szólsz is hozzánk, mert nem vagy néma Isten. Kérünk téged, hogy ma is szólj hozzánk itt az Isten tiszteleten. Áld meg a szívünket a te igaz beszédeddel. Látod, hogy ez a legnagyobb érték, a legnagyobb kincs ebben a világban, amire szükségünk van. Nincs ennél különb dolog. Sokkal fontosabb ez, mint egy jó állás, vagy egy drága otthon, vagy egy kövér bankszámla. Sokkal fontosabb ez még a családtagjainknál is. Ez a te örök igazságod. Kérünk téged, hogy ezzel ajándékozz bennünket, és segíts bennünket abban, hogy hittel meg tudjuk ragadni a te beszédedet. Hiszen ez a kincs nem lehet más, hogy a miénk, csak ha hittel megragadjuk, magunkhoz öleljük, szívünkbe zárjuk. De nincs ilyen hitünk magunktól. Ezért kérünk, hogy add ezt nekünk, és ha már adtad, akkor te erősítsd meg a szívünkben. Kérünk téged arra, hogy növeljed a mi hitünket. Köszönjük te néked, Urunk, hogy így növekszik a benned való örömünk, a benned való békességünk, az az erő, ami a lelkünkben szükséges ahhoz, hogy élni tudjuk a hétköznapi életet. Segíts bennünket, és erősíts bennünket, hogy hozzád méltón, téged dicsőítve, benned örvendezve tudjunk élni. Itt is a templomban így tudjunk már együtt lenni, de ha kimegyünk innen, odakint is. Most hadd köszönjük még meg gondviselő szeretetedet, amivel körülvettél minket. Köszönjük néked különösen is ezt a családot, akik elhozták kis fiúkat, hogy megkereszteljük ma. Köszönjük néked a kis életet. Köszönjük néked, hogy szövetségedbe fogadod keresztség jele által, hogy aztán megáldjad őt, és kérünk is, hogy áld meg őt majd azzal, hogy megismer téged, és elkezd téged követni az élete egy pontján, és tudatos tanítványoddá, hirdetőddé válik. Kérünk téged, áld meg ezt a kisgyermeket, akit most így megkeresztelünk. Köszönjük te néked, hogy minnyájunkat kezedbe tehetjük. Kérünk, szenteld meg, dicsőítsd meg magad előttünk. Hadd lássuk a te nagyságodat, hatalmadat, szeretetedet, kegyelmedet, igazságodat. Amen. Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 13. részéből olvassuk, a 7. verstől a 9. versig. Zsidókhoz írt levél 13. része, 7. versétől a 9. versig ezt olvassuk. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták néktek az Isten beszédét, és figyelmezve az ő életük végére kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem ennivalókkal, melyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak. Kedves testvéreim, vasárnapról vasárnapra arról beszélünk, hogy és azt keressük a Bibliában, hogy Isten mit tanácsol az ő népének, az egyháznak, a tévtanítókkal szembeni, vagy tévtanokkal szembeni viselkedés vonatkozásában. Az Isten lelke itt a zsidókhoz írt levél végén is tanácsot ad az egyháznak, a hívőknek, több tanácsot is, ezeket szeretném ma újhegyre szedni, és a szívetekre helyezni. Először is azt tanácsolja Isten népének a Szentlélek, a Szentíró által, hogy emlékezzenek meg elöljáróikról, akik hirdették nekik Isten beszédét. A levél olvasóinak Tehát meg kellett emlékezniük azokról, akik hirdették nekik Isten beszédét, Isten üzenetét, Isten igéjét, az Istentől való információkat, mint egy továbbadták nekik. A levél olvasói számára ezek az emberek az Úr Jézus Krisztus tanítványai, az apostolok voltak. Javarészt ismerhették őket, szinte 100%-ra mondható, hogy tőlük hallották Isten beszédét, Isten drága üzeneteit. Talán a levél olvasói közül többen ott voltak Jeruzsálemben, amikor pünköstkor eljött a Szentlélek, és Péter apostol nagy bölcsességgel kezdett prédikálni és tanítani az embereket, a zsidó embereket, és nagyon sokan ott hitre is jutottak. Talán a levél olvasói közül is jó néhányan ott jutottak hitre. Ott értették meg, hogy a názareti Jézus a zsidóknak megígért messiás, akiben hinniük kell, akit követhetnek. És ott el is kezdték sokan, talán éppen ő közülük is ezt a hit életet. Felnőtt emberként, meglett emberként, akik addig mást hittek, most valami új perspektíva nyílt meg előttük, és egy új hitre adták a fejüket, a szívüket, és kezdtek Jézus követőiként élni. Átélték, hogy milyen békességgel, milyen örömmel jár ez a fordulat az életükbe. Isten drága kegyelmét, szeretetét elhíve, nagy békesség, nagy öröm töltött el a szívüket. Azt mondja nekik az apostol, hogy aki írta a zsidókhoz írt levelet, hogy na, ezekről az emberekről ne feledkezzetek el. És különösen azokról ne feledkezzetek el, akik ezek közül a tanítványok, ezek közül az apostolok közül már hitben elhunytak. Amíg éltek, hirdették Isten beszédét, az Istentől jövő információkat, a hitet, ahogy mondtuk ezt, és egyszer csak elhunytak. E hitben hunytak el. Nem változtak meg a haláluk előtt, nem tértek vissza akár a zsidó hithez, vagy akár a hitetlenséghez, hanem az Úr Jézus Krisztus hitében hunytak el. Vagy elmentek a minden élők útján természetes halállal, vagy éppen vértanúk lettek. Van, aki azt mondja, hogy itt a zsidókhoz írt levél végén különösen a vértanúvá lett apostolokra emlékezteti a levél olvasóit. Lehet, hogy igaz ez a magyarázat, lehet, hogy nem. De az biztos, hogy olyan emberekre emlékezteti őket, akik hívő emberek voltak, akik Isten beszédét tolmácsolták, és akár erőszakos halált haltak, akár ágyban hunytak el családi körbe, végig ebben a hitben éltek, és ezt hirdették. Ezeket az embereket nem szabad elfelejteni, mondja az apostol. Ezekre emlékezni kell. Nos, mindez testvéreim ránk is vonatkozik. Nekünk se szabad elfelejteni azokat, akik nekünk az Isten beszédét hirdették, akik továbbadták nekünk az Istentől való információkat. És ezek az emberek elsősorban a tanítványok, az apostolok, akiknek az írásai itt vannak előttünk a Bibliában. Ők azok, akik a legtisztábban, a leghamisítatlanabbul, a legmakulátlanabbul, hibátlanul tovább adták nekünk Isten beszédét. Ha mi Isten beszédét akarjuk hallani, mindig idejövünk az újszövetségi szentíráshoz. De tudjuk, hogy már az ószövetségi szentírás szerző is Isten lelkétől indítatva írták, amit írtak. Az ő írásaikat, mint egy kibontja, hiszen az ószövetség az újszövetségbe bomlik ki, virágzik ki, ott nyeri el végső magyarázatát. Itt vannak az újszövetségi szentírásokban előttünk azok az emberek, akik nekünk Isten üzenetét tolmácsolták. Ezek az emberek mind haláig hűek voltak. Olykor erőszakos halált haltak, többnyire erőszakos halált haltak. Volt, aki talán nem. De hitben hunytak el és tértek haza. Nekünk se szabad róluk elfeledkezni. És ha velük kezdjük a megemlékezést, akkor mehetünk szépen tovább a történelembe, akik az ő beszédeik nyomán hirdették valaha a történelemben, az emberiség történelmében az Istentől való információkat. Megemlékezhetünk Polikarpuszról, a szmírnai gyülekezet egykori vezetőjéről, akit a római prokonzul kihallgatott és fenyegette őt a tűzhalállal, a mágiával. És mondta a Polikarpus, tűzzel fenyegetsz engem? Hát nem tudod, hogy az csak egy óra hosszáig ég és kialszik? És nem tudod, hogy az a tűz, ami az istentelenekre vár, soha nem alszik ki és örökké ég? Hát én nem félek. Mind halálig hű volt, vértanú lett. És emlékezhetünk, testvéreim, a példák sokaságával, az ellenreformáció korszakából, a legújabb korból, a hitleri vagy kommunista diktatúrák idejéből azokra, akik hirdették nekünk is, ebből kiindulva, erre építve, ezzel teljes összhangba hirdették nekünk az Isten beszédét, és valóban az Isten beszédét hirdették. Emlékezhetünk azokra, akiket talán megöltek börtönökben, akik hitükért vértanú halált haltak, de emlékezhetünk azokra is, akiket nem öltek meg, akiket Isten megóvott a nehezebb időkben is, és aztán talán csendesen, családi körben, vagy éppen kórházban békességbe tértek haza a mennybe, de a hitet az utolsó pillanatig, az utolsó leheletükig megőrizték. Emlékezzetek rájuk, akik hirdették nektek az Isten beszédét. Miért nem szabad róluk elfeledkezni? Azért nem szabad róluk elfeledkezni, mert nekünk az Isten igéjét hirdették. És Isten igéjénél, az Istentől jövő üzeneteknél, az Isten igazságainál, az Isten evangéliumánál, örömhírénél, egy szóval a tőle jövő információknál, amik itt vannak a Szentírásban, ezeknél, testvéreim, nincsen fontosabb, nincsen értékesebb, nincsen drágább dolog a világban. Manapság már mindenki azt hiszi, ahogy mondtam is a keresztelési beszédben, hogy minden fontosabb, mint a Biblia. A karrier, a pénz, a család, az én, minden. Pedig nem, testvérek, a legnagyobb kincs az itt van. Az Istennek a hozzánk szóló beszéde. És nem feledkezhetünk el azokról, akik annak idején még ott az első időkben Jézus Krisztustól hallották. És hogy a zsidókhoz írt levél második része mondja, ezt a Jézustól jövő tanítást rögzítették, biztosították. És aztán erre a beszédre Isten ráütötte a pecsétjét, amikor ezt továbbadták. Mert azt mondja ott az írás, hogy Isten jelekkel, erőkkel és csodálatos dolgokkal tanúságot tett erről a beszédről, ennek az igazságáról, helyességéről. Ez tényleg tőlem való. Akik hittek, mondja ott az apostol, azok részesültek a Szentlélek ajándékában, és új életet kezdtek. Ezt a sokszorosan megerősített drága igazságot, Istentől jövő információk együttesét adták át ezek az emberek, és ezért nem lehet róluk elfeledkezni. Akik nem ezt adták át, testvéreim, akik csak azt mondták, hogy az Isten beszédét hirdetik, de nem azt hirdették, hanem mondjuk meghamisították, mert eltettek belőle, vagy hozzátettek valamit. Azokról nem kell megemlékeznünk. Hát azokat nyugodtan elfelejthetjük. A tévtanítókat elfelejthetjük. Akár ágyba haltak meg, akár mágiá haltak meg, vagy felkoncolták őket. Teljesen mindegy. Elfelejthetjük őket úgy, ahogy vannak, mert nem az Isten beszédét hirdették nekünk. Akkor is elfelejthetjük őket, ha szimpatikusak nekünk, vagy sok egyéb nagy dolgot cselekedtek az emberek javáért. De nem a legdrágábbat hirdették, hanem azt meghamisították, félrecsavarták, elcsűrték, csavarták. Nem kell róluk megemlékezni. Azokról kell megemlékezni, mondja, akik az Isten beszédét, amit Isten itt a Szentírásba leírt, ezt adták nekünk tovább. Azokról soha nem szabad elfeledkezni. Azokra nem méltó ez a világ. Azok a világ legnagyszerűbb emberei. Sokkal nagyszerűbb emberek, mint a Nobel-díjasok, mint a nagy tudósok, mint a nagy felfedezők. Azok is jó emberek. De nem az Isten beszédét adták tovább. Még őket is ne felejtsük el őket. De azokat pláne ne felejtsük el, akik az Isten beszédét hirdették nekünk. Sőt, testvérek, nézzük a második gondolatot, mert a Szentíró nem csak azt mondja intelemként a levél olvasóinak, hogy akik az Isten beszédét hirdették, azokat ugyan ne felejtsétek el, hanem azt is, hogy kövessétek a hitüket. Kövessétek a hitüket. Ne csak rájuk, a személyükre emlékezzetek, szeretettel, hálával, hanem arra, amit hirdettek, az Isten beszédére, a hitükre. Ismétlem itt újra, amit már elmondtam sokszor, de újra elmondom, hogy jól megértsük. Nem ezeknek az embereknek a személyes szívbeli hitéről van szó, amivel ezek az emberek hittek az Isten beszédének, hanem arról a hitről van szó, amit hittek, amit hirdettek. Az apostol arra az Istentől eredő, Jézus Krisztus által hirdetett, az apostolok által továbbadott, a Szentlélektől ihletett írásokba foglalt, egész, lezárt, Jézus központú, keresztjén tanításra emlékezteti az olvasóit, amit hallottak. Ezt a hitet, amihez nem lehet hozzáragasztani dolgokat, és amiből nem lehet elvenni dolgokat, ami egy zárt rendszer, ezt a hozzátok eljuttatott hit tartalmakat, hitigazságoknak az együttesét, ami az Isten beszéde, ezt kövessétek. Más szóval ugyanazt higgyétek, amit ők. Egészen leegyszerűsítve, ugyanazt higgyétek, amit ők hittek, akik hirdették nektek az Isten beszédét. Ugyanaz szerint éljetek egyénileg is közösségeitekbe, ugyanazt hirdessétek el a világban, ugyanazt védelmezzétek, ugyanazért halljatok meg, ha kell, ugyanazt őrizzétek meg, ugyanazt adjátok tovább harcok között a következő nemzedéknek. Kövessétek a hitüket. Itt testvéreim, meg kell értenünk legalább két dolgot. Az egyik, hogy ezeknek az Istentől ihletett szentíróknak, mint aki ezt a levelet is írta, nagyon fontosak voltak az Isten beszédeként hirdetett hitigazságok, hittételek. Hiszen itt azt mondja, hogy ezeket az Istentől származó hittételeket, hitigazságokat, dogmákat, más szóval, ezeket kövessétek, amit tőlük hallottatok. Ezt a tanrendszert, ezt az utat, ezt a tudományt kövessétek. Nem igaz, testvérek, hogy az első keresztények tanellenesek, dogmaellenesek voltak, ahogy azt manapság a romantikus, meg liberális, posztmodern keresztjének hirdetik. Mert manapság azt hirdetik, hogy ezek a hittételek, ez valami nagyon rossz dolog. Ez szétválasztja az embereket, ezen vitatkoztak, ezért harcoltak. Fúj, nem kellenek nekünk tantételek. Mi érezni akarjuk az Istent. Mi meg akarjuk misztikusan tapasztalni az Istent, tantételek nélkül. Kialakult, testvérek, mára ez a tantételek, hittantételek nélküli kereszténység. Érzünk. Valami kegyes érzésekkel azonosítják a keresztjeitet. Nem, testvérek. Már láttuk eddig is, most újra aláhúzom, a hit, a keresztény hit az egy olyan rendszer, testvérek, ami egyes elemekből épül fel. Tantételekből épül fel a keresztény hit. Úgy, ahogy a Bibliában előttünk állnak ezek a tantételek, ezekből a bibliai tantételekből épül fel a keresztény hit. Racionális tartalma van a keresztény hitnek, nem érzelmi, megfogalmazhatatlan valami csoda a keresztény hit. Racionális tartalma van. Mégpedig egy olyan egység ez, amelyik le van zárva, ahogy az elejétől kezdve a végig mondja, nem lehet hozzátenni, és nem lehet elvenni belőle. Ez egy szilárd, nem valami flexibilis, nem valami állandóan változó tétel a keresztény hit. Amit ide is csűrhetünk, oda is csavarhatunk. Éppen ahogy a szánk íze kívánja, vagy éppen ahogy a kor divatja ránk tukmálja azt. Vagy az emberek elvárása egy adott civilizációba. Ez a keresztény hittestvérek az nem egy ilyen, ma ilyen, hónap olyan, hónap után megint valami más tényező, vagy valóság a világban. A keresztény hittestvérek a Bibliában úgy áll előttünk, mint egy szilárd egész, egy valóság, ami elemekből épül fel, mint egy zárt rendszer, ami sajátos törvényszerűségek szerint működik. Olyanok, mint egy, nem is tudom mihez hasonlítsa, mint egy számítógép program talán, amely a saját maga belső logikája szerint, hogy fölépítette valaki, úgy működik, nem máshogy. Nem várhatom el egy szövegszerkesztőtől, hogy képszerkesztőként működjék, mert az nem az. Az egy másik program. Úgy is szokták ma mondani, bocsánat a kifejezésért, plauzibilitási struktúra. mondjuk a kommunista ideológia az egy plauzibilitási struktúra, aki elfogadja, belép, és azon belül kezd mozogni és látni önmagát, az embereket, a világot, a történelmet, mindent. A Biblia is egy ilyen plauzibilitási struktúra, amiben belépünk, és egy sajátos világba találjuk magunkat. Nem mesevilágba, nem képzeletvilágba, hanem a valóságba találjuk magunkat. Aki mondjuk a kommunista ideológiába lép, az a mesevilágba találja magát. A valóság állandóan cáfolja azt, amit hisz róla az illető. De a Bibliába lépünk, az a valóságot mondja nekünk, az igazságot tárja elénk. Ez egy sajátos rendszer, testvérek, aminek sajátos axiómái vannak, mint a geometriában is vannak ilyen rendszerek, ugye az euklideszi geometria. Sajátos axiómákkal. A párhuzamosok a végtelenbe találkoznak. Vagy hasonló. De van egy másik geometriai rendszer, a bolyai féle geometria. Az megint egy másik struktúra, ezek zárt rendszerek. Egyikből nem lehet a másikba átcsatangolni, mert ami itt érvényes, ott már nem érvényes. Bolyainál nem találkoznak a párhuzamosok a végtelenbe. És testvérek, valahogy próbálom ezt érteni, értelmezni, vagy értetni veletek, hogy a keresztény hit az nem egy ilyen folyékony, hol ilyen, hol olyan, hol ez, hol az, valamicsoda, valami vallásos gondolatoknak az egyvelege, ami tegnap ilyen volt, ma ilyen, hónap megint más lesz, hanem az egy szilárd valami. Isten beszédét hirdették, Jézus, a tanítványok, Isten megpecsételte őket, megíratott előttünk a Bibliába. Itt van a keresztény hit, ami ebbe, testvérek, ebbe a szent könyvben nincs benne, az nem keresztény hitnek a tartalma. Az nem a keresztény hitnek a tartalma. Az nem tartozik bele ebbe a struktúrába, ebbe a rendszerbe. Értitek? Ha én nem ne haragudjatok, de ha nem találom itt azt a kijelentést a Bibliában, hogy a Biblia az egy mitikus könyv. Ha ezzel nem találkozom a Bibliában sehol ezzel a kijelentéssel. Ez nem. Hiába mondja a liberális protestáns teológia ezt, hogy mitoszokkal van tele. Ez nem tartozott bele, ez a tétel soha a keresztény hit tartalmába. Ez nem volt soha keresztény dogma, keresztény tanítás. Soroljam még, hogy mi nem tartozik bele? Hol találkozunk pápával? Általa vezetett papi hierarchiával, a keresztény hitnek a struktúrájában. A Bibliában van valahol? Én nem találkoztam vele. Hol van, hogy áldoznunk kell? Meg kell ismételnünk Jézus áldozatát vértelenül. Sehol nincs benne a Bibliába. Hol van, hogy szentekhez kell imádkoznom? Sehol nincs benne a Bibliába, ne haragudjatok. Hát én nekem a keresztény hit, azt nem más mondja meg, nem tudom, kik mondják meg, hogy mit jelent. Isten megmondta, hogy mit jelent. Itt adta elénk a Bibliába. Én, ha keresztény hitet akarok gyakorolni, akkor ezt kell hinnem, nem mást. Ha mást hiszek, akkor már nem a keresztény hitbe vagyok. Akkor más, valami másban vagyok. Lehet, hogy azt is úgy nevezik, hogy keresztény, de nem az. A hit, testvérek, az Isten beszéde, az tételekből épül fel, amely tételek itt vannak nekünk leírva, és ezekből elvenni nem lehet, mondja, hozzátenni nem lehet. Jézus hogy mondta? Az írás fel nem bontható, egy olyan harmonikus egészet képez, amit nem lehet kikezdeni sehol, semmiféle érvekkel. Ez a keresztény hit. És azt mondja az apostolna, ezt a hitet, ezt kövessétek, ezt hirdették nektek, ezt kövessétek. Ehhez aztán ragaszkodjatok. Ezt adjátok tovább, mert ez az igazi szent hagyomány, amit tovább kell adnotok. Nektek is nem szabad, hogy elkallódjon a kezeteken, hanem ezt kell pontosan, lehetőleg legpontosabban tolmácsolni egymás között a gyerekeiteknek, a ismerőseiteknek, mindenhol, ahol csak jártok. Kövessétek azt a hitet. Most testvérek, lehetséges, hogy némelyekben van egy olyan gondolat, hogy ez a hit azért mégis változik, és mert valami csak változik. Igen, valami változik. Mi változik, testvérek? A keresztény hitben annyi változik, hogy mondjuk egy-egy történelmi kutatás során
előkerülnek háttérinformációk. És kiderül, mit tudom én, a mezopotámiai királyoknak a listájából, hogy jaj, hát mégiscsak úgy van, hogy a Bibliában leíratott. Mert ilyen már sokszor volt. Jaj, hát bocsánat, azt állítottuk századokon keresztül, hogy olyan, mint Hetitta nép nem is létezett, csak a Bibliában van, de hát a Biblia egy mese. Jaj, egyszer csak megtalálták a Hetitta népnek a könyvtárát. Jaj, mégiscsak, hát ja, azt már elfelejtették mondani, hogy a Bibliának igaza van. De hát a Bibliának mégiscsak igaza volt. A Biblia mondta, hogy volt Hetitta nép. Vannak ilyen háttérinformációk, amik jönnek, és amik esetleg alátámasztják az Isten igéjének az igazságát. Előfordul, hogy egyes emberek előtt jobban feltárulnak bibliai, belső bibliai összefüggések, jobban érti a Szentírásban kijelentett hitet, és tisztában magyarázza. Előfordul, testvérek, hogy újabb régészeti leletek jönnek elő, amik megint mélyítik az írásnak az ismeretét, de a hit tartalma mindezektől nem változik, legfeljebb megvilágosodik. Legfeljebb még mélyebben érthetővé válik. De nem változik meg. A hittestvérek, ismétlem, az Istentől való beszéd, az Istentől való információk, az egy olyan struktúra, egy olyan egész, egy olyan csodálatos egész, testvérek, aminek még a leglényegét nem is mondtam, de most mondom, melynek centrumában Jézus Krisztus áll. A meghalt, a feltámadott és megdicsőített Jézus. És hogyha most annak az okát keressük, hogy valójában az Istentől való hit az miért nem változik, akkor azt kell mondjuk azért, mert az áll a centrumában, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Itt van az igébe. Azért nem változik a hit, mert a centrumában álló Jézus nem változik semmit, hanem mindig ugyanaz. A változatlan, a tegnap, ma és mindörökké ugyanaz Jézus garantálja, hogy a hit, az Istennek a beszéde, ez a struktúra semmit nem fog változni. Ha ő megváltozna, ha Jézus megváltozna, hirtelen mássá lenne, mint ami, akkor a hit is változna vele együtt, csak hogy a hit nem változik, mert Jézus nem változik. Ez a Bibliának, testvérek, ez a legszenzációsabb, egyik talán legszenzációsabb kijelentése. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ezért az ő tanítása, amit ő hirdetett, a róla szóló tanítás, amit az apostolok hirdettek és leírtak, ez se változik. Ebből se elvenni, se hozzátenni. Az egységét, a harmóniáját kikezdeni nem szabad. Ez Jézus Krisztus miatt változatlan. Csak nyugodtan kövessétek azoknak hitét, akik hirdették nektek az Isten beszédét. Semmi rosszat nem fogtok követni. Ha eltértek erről az útról, rossz útra mentek, eltévedtek. De ha ezen maradtok, semmi bajotok nem lesz. Az üdvösségbe fogtok érkezni. Kövessétek. És hát így jutunk el, testvérek, az utolsó felszólításhoz, amit még ma a szívünkre helyez az Isten lelke, a Szent Író által: ne hagyjátok, hogy tévtanokkal félrevezessenek benneteket. Hát ez egyértelmű intés. Ne hagyjátok azt, hogy hitbeli elöljáróitok által nektek hirdetett isteni információktól, hitigasságoktól, ezeknek a struktúrájától, egységes, harmonikus, Krisztus központú rendszerétől eltérő, attól idegen hitigasságokkal valaki titeket félrevezessen. Sőt, egészen a bibliai szöveg szerint egészen határozottan elkényszerítsen amellől, a hit mellől. Elkényszerítsen. Na most ez testvéreim, sajnos ugye az egyház történet során megtörtént, nem egyszer, nem kétszer, hogy tudnilik az Istentől való hitigasságoktól eltérő, azoktól idegen információkkal, vagy üzenetekkel, vagy tanokkal álltak elő bizonyos keresztjének. Ugye itt a zsidókhoz írt levélben találkozunk ezzel, hogy mindjárt itt azt mondja, hogy nem elég, hogy Jézus Krisztusban hisztek, az üdvösséghez ez még nem elég, az, hogy igazán üdvözüljetek, szükséges, hogy betartsátok a különböző ételtörvényeket, amiket Isten a zsidóknak adott. Mert csak akkor fogtok üdvözülni, ha még azokat is betartjátok, meg egyéb más zsidó törvényeket is. Mondja a zsidó közétevén, nem kell betartani, mert az eredeti apostoli tanítás szerint nem kell betartani a keresztényeknek a zsidó törvényeket ahhoz, hogy üdvözüljenek. Mintha nem lenne elég Jézusban hinniük az üdvösséghez, hanem még ezt is kéne cselekedniük. Mert nem együtt dolgozunk az ember és Isten a maga üdvösségén, hanem Isten üdvözíti az embert Jézus Krisztus vére érdemért egyedül. Más, ne hagyjátok, hogy elvigyen ez a tanítás. Máshol a Kolossé levélben találkozunk azzal, hogy megjelentek emberek, és azt mondták, ó, hát ti nagyszerű, hogy hisztek Jézusba, de hát még szükséges volna, hogy rendkívüli, misztikus tapasztalatokra tegyetek szert. Magasabb rendű lelki élményeitek legyen, és majd mi megadjuk ezt nektek. Csak hallgassatok reánk, hogy kell ezt csinálni, hogy kell ezt elérni. Mondja Pál apostol a Kolossében, nektek nehogy eltérítsétek benneteket ettől az úttól. Maradjatok a Krisztus mellett. Maradjatok az Isten igéje mellett. Majd ő elmélyíti a hiteteket, meg megerősít benneteket, meg megépít benneteket. Az Efézusi levélben Pál azt mondja, hogy sajnos ugye az egyházban megjelennek ezek a különböző tévtanítók, és megpróbálják az Istentől jövő információkat valahogy elvesznek belőle, vagy hozzátesznek valamit, megtámadják annak azt a koherens egységet, azt a harmonikus egységet, ami ott van a hívők előtt, és nagyon sokszor a próbálkozásuk sikerre jár, mert maguk mellé tudnak állítani, maguk mögé tudnak állítani embereket, akiknek a hite erőtelen. Így mondja az apostol, erőtelen a hitük. Az ilyen embereket, mondja, az erőtelen hitűeket a tanításnak a különböző szelei, mint a hullámokat a víz, ölet a szél, felkeltés hajtja ide-oda, ugyanígy ezeknek az embereknek a hitét, a tanításnak akármi szele ide-oda kergeti. Most jött ez, annak hiszünk. Jó, jött egy másik, most annak hiszünk. Nem maradnak ott annál az eredeti keresztjén hitigasság rendszernél, hanem túlmennek azon, eltérnek attól. Ne tegyétek, mondja az apostol. Ez az erőtlen hitnek a jelete. Hát testvérek, így már magunkra is tudjuk ezeket a dolgokat alkalmazni, mert és alkalmaznunk is kell. Sokszor mi azt hiszük magunkról, hogy piszok erős hitünk van. Azt jönnek mindenféle emberek a világba, akik mást mondanak, mint ami a Bibliában, hogy szépen bevesszük ezt. Megjelenik a nem tudom milyen természetgyógyász. Rögtön hitelt adunk neki. Megjelenik a humanista pszichológus, a behaviorista filozófus, a mit tudom én milyen pszichológus, hitelt adunk neki. Jaj, hát a házasságot nem úgy kell élni, hogy a Biblia elénk adja, máshogy. Majd ők megmondják, hogy. Gyakorlati kérdés, de hit kérdésekben is jönnek, majd mi rátesszük a kezünket, és akkor beléd megy a Szent Lélek, és akkor te ott hanyatt esel, és nem tudom mit, és akkor leszel igazi keresztjén. Hol van a Bibliában ez? Sehol. De elhisszük, hát megyünk, és akkor elhittük. Ez is jó, hát ők is jó testvérek. Jaj, hát Máriához kell imádkozni, mert ő Magyarország védőszentje. Neki ajánlotta fő Szent István, nem ajánlotta fő, de mindegy. Ott van a Biblia, nincs ott testvérek, nincs semmi ilyesmi nincs ott. Egy közbejárót ismer a Biblia, Isten és köztünk Jézust. Ez a keresztjén hit. De jövünk, és akkor megyünk, mint a birgék. Jaj, most arra csörömpöl valaki, arra megyünk. Erre csörömpöl valaki, arra megyünk. Ahelyett, hogy itt maradnánk, hát ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Inkább gondoljátok magatokba, lehet, hogy erős a hitetek, de gondoljátok magatokba, amit én is gondolok, hogy nem erős a hitem. Én bármikor képes vagyok eltévedni. Vigyázzatok velem. De magatokkal is. Hogy nehogy eltévedjünk attól az igazságtól, amit Isten igéje mond, mert a sátán nem nyugszik, testvérek. A sátán nem nyugszik. Ő neki nem érdeke, hogy az emberek valakiktől meghallják a tiszta bibliai tanítást, a bibliai evangéliumot, megismerjék Jézust, az üdvösség egyetlen útját. Neki nem érdeke. Neki az az érdeke, hogy a hazugságokat ismerjék meg az emberek, és azokba higgyenek, és azokat kövessék. Akkor biztos az ő országába jutnak. Akkor biztos a pokolba jutnak. A hazugság, atyatestvérek félrevezeti az embereket, és szedi a zsákmányait ebbe a világba. Jönnek a követei, és mondják a magukét a református teológián, a püspöki székekbe, a nem tudom hol testvérek, mondják. Ne higgyetek nekik, ne engedjétek, hanem azt mondja az apostol, ezzel zárjuk le, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. amely kegyelemről szól, az Istennek a szeretetéről szól, Jézus Krisztus evangéliuma. Jézus Krisztus maga. Az Isten információ rendszerének, hogy így mondjam, az egyik leghangsúlyosabb, hanem a leghangsúlyosabb üzenete, a kegyelem üzenete. Mi erősíti meg a ti szíveteket igazán? Mondja az apostol az olvasóinak. Az, hogy most betartjátok azt, hogy ezt nem eszünk, aztán azt nem eszünk, most ezt a zsidó ünnepet üljük, aztán azt a zsidó ünnepet üljük, vagy a kegyelem. Mi erősíti meg a szíveteket? Az, hogy most 100 gyertyát elégettünk, elzarándokoltunk Rómába, elmentünk nem tudom én hova, elmondtunk 1000 mi atyánkot, 150 üdvözlégy Máriát. Ez erősíti meg a szíveteket, vagy a kegyelem? Mi erősíti meg a szíveteket? A kegyelem. Jó dolog, hogy kegyelemmel. Azt testvérek, hogy én újra és újra tudatosítsam magamba, és ti is tudatosítsátok magatokba, hogy Isten engem, nyomorult bűnöst, Jézus Krisztus vérér és keresztjéért, ami ott a Golgotán történt, azért az egész eseményért, azért megbocsátón kezel és elfogad engem. Nem függ az ő szeretete attól, hogy jó ember vagyok, vagy rossz ember vagyok, mit csináltam, vagy mit nem csináltam, hanem egyedül Jézustól függ, hogy szeret. És nem tud jobban szeretni engem, és nem tud kevésbé szeretni engem. És nem volt olyan idő, hogy ne szeretett volna, és nem lesz olyan idő, hogy ne szeretne, mert örökké való szeretettel karolt át engem. Ez a kegyelem az, ami megtisztított engem minden bűnömtől, ami nagyon sok bűn. Rengeteg bűn, a számát nem tudom, és nagyon súlyos bűnök vannak közte. Ez tisztított meg engem. Ezért tekint Isten engem igaznak, e kegyelem által. Ez a kegyelem az, ami megerősít engem, hogy a kísértésekkel szembe tudjak menni, és más ember legyek, mint ami egyébként volnék. Ez a kegyelem, ami megerősít engem, hogy el tudjam végezni a küldetésemet ebbe a világba, akár otthon a konyhába, vagy a fődemen, vagy a laboratóriumba, vagy itt a szószéken. Ez a kegyelem erősít meg engem abban, hogy Isten dicsőségéért tudjak élni egy olyan világban, amelyik köp az Isten dicsőségére. Ez a kegyelem az, amire nekem naponta szükségem van, mint egy falat kenyérre, mint egy pohár vízre. És azt mondja az apostol, nem különböző vallásos cselekmények, mahinációk erősítenek meg titeket. Nem. Hanem a kegyelem erősít meg, amelyről a hit szól, amelyről Jézus szól, amelyről az Isten beszéde szól. Azt kívánom nektek, nekem is magamnak, hogy erősítsen bennünket, erősítsen engem is ez a kegyelem. Napról napra, óráról órára az igazi, odaadott és örvendező keresztjén életbe. Nos, itt van előttünk ez a drága ige testvéreim, a maga három komoly felszólításával. Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik hirdették nektek az Isten beszédét. Ez nektek az embereknek a hitét kövessétek. Kövessétek. És harmadszor ne engedjétek, hogy mindenféle téveszmékkel félrevezessenek benneteket, hanem engedjétek, hogy a kegyelem erősítse meg a szíveteket újra és újra, amely Jézus Krisztusban az evangéliumban rejlik. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked a te drága igéd igazságát, köszönjük néked, hogy a Szent Írásban előttünk ragyog a te beszéded, az igazság beszéde, az örökké való evangélium. Köszönjük néked, hogy ennek a centrumába te magad állsz, Jézus, aki nem változol, és köszönjük, hogy ezért a hit tartalma sem változik. Ezért mindig ugyanaz. És áldunk téged azért, mert ezt a hit tartalmat, ezt a sokoldalú hit egységet, ezt föltárod előttünk. Köszönjük néked, hogy itt alkalomról alkalomra ezzel szembesítesz minket. Köszönjük néked a reformátori hitvallásokat, amelyekben még mélyebben kifejted ezeket. Köszönjük néked, hogy egyáltalán nem hagytad, hogy ebbe a világba eltűnjék a te beszéded, és az eredeti keresztjén hit világossága kialudjék. Áldunk téged ennek ezért az értékért, és kérünk téged, hogy add meg, hogy ebben a gyülekezetben ez a hit, amit hirdettek nékünk a mi elöljáróink,
ez a hit ragyoghasson. Minden oldalról megvilágítva, minden kis lapocskáját megnézve ennek a drága kőnek, tudjuk csodálni, tudjunk gyönyörködni benne, tudjuk valódi értékén kezelni, tudjuk ápolni, továbbvinni. Kérünk téged, hogy segíts ebbe minket. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkbe mindazt, amire ma is tanítottál, és maradj velünk, hogy kegyelmed által megerősítve tudjuk teljesíteni e világban való küldetésünket. Most nagyon kérünk téged azért, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg, újra kérünk ezt a családot, akik ma eljöttek ide, hogy megkereszteljék a kisfiukat, áld meg a kisfiút is, édesapját, édesanyját, keresztszülőket, nagyszülőket, mindazokat, akik szeretettel veszik körül. Segítsd ezt a kisgyermeket, hogy a te igéd belecsöpögjön a szívébe, és téged megismerő, a hitet megismerő, azt elfogadó ember lehessen. Így lehessen boldog, áldott ember itt a földön is, és az örökké valóságban is. Kérünk téged arra, hogy áld meg betegeinket, gyógyító szereteteddel vedd körül gondozóikat, otthon vagy éppen kórházban. Légy velük és vigasztald, erősítsd őket is. Urunk, kérünk téged, ami hazánkért, nemzetünkért, amit olyan sok tévtanító látogat napról napra, látod, hogy ostromolják mindenféle ige ellenes, biblia ellenes dolgokkal, és látod, hogy szegény népünk ítélőképesség híján, a te igéd ismerete híján megy ide-oda, tévelyek jobbra-balra. Könyörülj meg a mi nemzetünkön, Urunk, és segíts, hogy a rossz útról, a hamis utakról, a hazugság ösvényeiről visszataláljanak az igaz ösvényre, az igaz hit útjára, ami a Bibliában van. Ezen az úton lehetünk mi boldogok, Urunk. Kérünk, hadd találja meg ezt a mi népünk újra és újra. Kérünk téged azért, hogy segíts bennünket is, hogy tudjunk ezért tenni, nem csak itt a templomban, hanem ezenek a falain kívül is, a munkahelyeinken, az otthonainkban. Segíts, hogy a Biblia legyen ott a szívünknek, az életünknek a centrumába, és tudjuk megismerni egyre jobban, és tudjuk azt továbbadni a mieinknek. Kérünk téged arra, Urunk, hogy tekints azokra, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt napokban Olaszországba. Könyörülj meg a gyászolókon, az itt maradottakon. Könyörülj meg és segíts ott a földrengés károsultakat, a sérülteket, azoknak a gyógyításában ténykedőket, a helyreállításba dolgozókat. Kérünk téged, hogy vonn magadhoz az ő szívüket is, és bátorítsd, erősítsd őket ebben a nagy veszedelemben. Kérünk téged, Urunk, hogy hordozzad népünket is, népünk vezetőit is. Áld meg, Urunk, a te egyházadat, áld meg népedet, hogy legyünk jó tanúságok, igédnek igaz hirdetői ebben a nemzedékben. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Emlékezzetek meg elöljáróitoktól, kik szólották néktek Isten beszédét, és figyelve életük végére kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Végezetül a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a jövő héten bibliaórát megtartjuk a szokott időbe. Kedden 18 órakor szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Hirdetem, hogy esküvő készülődik gyülekezetünkben. Szeptember 10-én 16:30-kor Sándor, Szabolcs és Pusztafi Nóra kérik házasságukra Isten áldását. Isten vigye teljesedésbe szent szándékukat. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy szeptember 4-én az Isten tisztelet után a templomkertben lesz egy kis vendégség. Talán emlékeznek még Bush Péter és Káldi Sári, akik most nem tudnak itt jelenni, januárban házasodtak össze, és akkor nem tudták vendégül látni a gyülekezetet.
sok segítséget kaptak innen, és most érkezett el az az idő, hogy azt mondták, hogy szeptember 4-én az istentisztelet után a templomkertbe várnak mindenkit. Úgyhogy tolmácsolom most az ő meghívásukat, hogy egy utólagos esküvői szeretett vendégségre jöjjenek el a testvérek. Nagyon hálásak azért, hogy az esküvő szervezésében akkor olyan nagy segítséget kaptak tőlünk. Illetve azt írta Sára, hogy azért is, hogy egyáltalán ide tartozhatnak a gyülekezethez. Isten áldja őket is. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy távolabbi program ez is. Ifjúsági hétvége lesz a gyülekezetünkben szeptember 9-től 11-ig. Ez nem ilyen buli lesz, mint a, mi most a városban zajlik, más jellegű esemény lesz. Hívtunk nagyon sok gyülekezetből embereket, fiatalokat ide. Olyan sok gyülekezetből hívtunk, hogy ki kellett kötnünk, hogy 8-10 embernél több ne jöjjön, mert nem férünk el annyian. Úgyhogy meglátjuk, hogy aztán hányan fogadják el a meghívásunkat, de hát itt is van legalább 30-40 fiatal, természetesen mindenki hivatalos, de jönnek Budapestről, a Fasori gyülekezetből, Pasarétről, az Újpesti gyülekezetből, Pécerről, Soltvadkertről, Érsekcsanádról, és nem is tudom még, hogy honnan, elég sok helyről hívtunk 8-10 fiatalt. Egy olyan csendes nap lesz, amikor az Isten szentségéről és a mi szentségünkről lesz szó, a tiszta életről szeretnénk beszélni, előadásokat hallgatni, énekelni, együtt lenni az Úr előtt. Imádkozzunk ezért az alkalomért, és valószínűleg a gyülekezet tagjainak, az asszonytestvéreknek a segítségét fogjuk kérni sütemény készítésbe, de erről majd Zsófi feleségem fog részletesebb felvilágosítást adni, úgyhogy aki szeretne ebbe már belefolyni és segíteni valami kis száraz süteménnyel, azt szívesen várjuk, és jelentkezzen is feleségemnél. Hirdetem azt, hogy Pauk János gondnok testvérünknek van egy néhány mondatos hirdetni valója, nagyon fontos ezt is, fontoljuk meg a szavait.
Kedves testvérek, jól hall mindenki, ugye? Nem. Látom, akkor légy szíves, tegyél valamit.
Erőt adjál.
Tehát azt szeretném hirdetni, amit körülbelül 2 hónappal ezelőtt hirdetem, ez pedig a hangos Biblia ügye. Akkor itt volt a kezemben, aki nem volt itt, ennek még egyszer mondom, ez alig nagyobb, mint egy kisebb méretű telefon. Napenergiával működik. És a Bartimeus Alapítvány, amelynek a központja Magyarországon Budapest környékén van, egy országos akciót indított, hogy mindazok számára, akik hangosan szeretnék a Bibliát hallgatni, azok számára ezt a hangos Bibliát kis lejátszó, nem mondom magnónak, mert annál sokkal kisebb, de ezt a funkciót betölti, nem szalaggal, nem kazettával, nem diszkel működik. Egy amerikai alapítvány jóboltából kaphatja a Bartimeus Alapítvány. Már a címből is tudhatja mindenki az alapítvány nevéből, hogy elsősorban ez vakoknak, gyengéklátóknak szól, akik nem tudják olvasni a Bibliát. De a Bartimeus Alapítvány és az amerikai alapítvány nagyvonalúságából adódóan nem csak vakok és gyengénlátók, hanem mindenki, aki úgy érzi, hogy hangosan szeretné olvasni, hallgatni, vagy hangosan is, mert munka közben, háttérként, vagy várakozás közben valahol, hazamenetel közben, vagy ágyban lefekve, mert már gyenge a szeme, vagy vízszintesen jobban tetszik. Tehát még egyszer hangsúlyozom én is, mint ahogy a Bartimeus Alapítvány, hogy nem csak vakoknak és gyengénlátóknak, fiataloknak, öregeknek, középkorúaknak egyaránt erre lehetőség van. 2 hét múlva lesz ez a lehetőség, tehát szeptember 11-én, vasárnap, a Honvéd téri délelőtti istentisztelet után az altemplomban lesz a Bartimeus Alapítványnak a képviselője, és ott mindazoknak, akiknek erre szüksége van, átad ingyen, bérmentve, nem kell visszaadni sohasem, egy ilyen hangos Bibliát. Különlegessége a dolognak, hogy magyarul és angolul is elérhető a Biblia, és egy amerikai atyafinak istentiszteleti hirdetései is vannak rajta, már aki azt hallgatni akarja. Ezen túl, ha jól tudom, még rádióként is használható, ez a legújabb típusú, ami 2 hónap ezelőtt itt volt a kezemben, az még akkor nem. De ez most már igen. Elnézést, hogy túl hosszan beszéltem, de az a dolognak a lényege, hogy még egyszer tessenek gondolkodni, 2 hét múlva, Isten tisztelet után jöjjenek át azok, akiknek ez kell. Megbeszélem még addig a Bartimeus Alapítvány képviselőjével, hogy úgy lehetséges, és azt hiszem igen, hogy valaki nincs ott, de egy egyszerű A4-es lapon lévő elismervényt kell csak átadni, hogy az alapítvány el tudjon számolni, hogy hová osztotta ki azt a sok, de ennek az elismervénynek semmi kötelezettsége nincs, tehát később se kell fizetni, nem kell visszaadni, hanem valósjában arra használjuk, amire kell a Biblia, tehát kiegészül a lehetőségünk az olvasáson túl, meg az Isten tiszteleti ígéket, amiket ugye a hálón lehet hallgatni bármikor, arra, hogy a Bibliát így is, sőt ugye fiataloknak, de idősebbnek is, akik már jól tudnak azért angolul, ez egy lehetőség, hogy a szaknyelvben, azaz a teológiai nyelvezetben is egy kicsit elmélyüljenek, előbb meghallgatja magyarul, majd pedig utána ugyanazt a fejezetet angolul, a kezelése rendkívül egyszerű. Tehát 1 hét múlva itt lesz nálam az a papír, ez az elismervény, akkor már jelentkezzenek, de most is legyenek szívesek szólni, hogy körülbelül hányan, 5-en, 15-en vagy 50-en igénylünk, és azoknak elhozzuk, akik pedig el tudnak jönni, azok jöjjenek majd akkor el. Tehát az Isten tisztelet után most is, 1 hét múlva is tessenek hozzám jönni, mert egyébként szeptember 5-én le kell jelenteni, hogy körülbelül mennyi, hát képzeljük el, hogy Szegedre most 50, 500 vagy 5000 készüléket hozzanak, ez itt a kérdés. Ehhez azért valamennyire jelezzük majd azt, hogy a újszegedi gyülekezetből hányan szeretnénk ezt igénybe venni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! A záró hirdetés, hogy tanévnyitó istentiszteletünk lesz, mármint, hogy hit tanévnyitó istentisztelet szeptember 4-én vasárnap, itt az istentisztelet keretében szeretettel várjuk a gyerekeket, szüleiket erre az alkalomra. Tehát szeptember 4-én jövő vasárnap az istentisztelet keretében lesz a hit tanévnyitónk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.